Örülök neki, hogy újra együtt lehetünk. Az Úr nagyon szeret téged, és nagyon szereti az Úr azokat az embereket is, akik most itt nagyon közel vannak az Isten tiszteleti helyhez, és jönnek, mennek, hogy megvegyék a téli, őszi dolgokat, vagy eladják azt a portékát, amit éppen hoztak. És azt gondolom, hogy az Úr nem örül ennek. Nem örül az Úr annak, hogy vasárnap az emberek nem az ő arcát keresik, nem szentelik meg a nyugalomnapot, hanem bizniszelnek, üzletelnek. Az Úr azonban szereti az embereket, akik ott vannak az utcán, és várja azt, hogy megtérjenek, és az Úrhoz jöjjenek. Az Úr áldja meg a gyerekeket, a gyerek szolgálókat, segítsen meg titeket, és áldjon meg. Ezekben a napokban van a zsidó sátoros ünnep, és a következő héten ünnepeljük a háladás napját gyülekezetünkben, 15-én vasárnap, és a vendégünk lesz Rászlós barátom, és a Bicske gyülekezet dicsőtő csoportja. Ekkor fogjuk ünnepelni együtt a 5 éves születésnapunkat is. Lesz egy nagy 200 szeletes torta. Hívjátok meg a nem hívő barátaitokat, rokonaitokat, ismerőseiteket erre az ünneplésre. A háladás napjára készüljetek is szendvicssel. Hölgyeknek külön mondom, hozzatok szendvicseket, hogy meg tudjuk vendégelni őket. És lesz a torta is, ugye a születésnapi torta. Lesznek együtt velünk testvérek Dunántúról. Nagyon kedves barátainkat, nagyon szeretünk, és ők is viszont bennünket. És egy jó alkalom lesz arra, hogy barátainkkal, ismerőseinkkel, rokonainkkal együtt ünnepeljük a mindenható Istent, és a fiát, a názáreti Jézus Krisztust. Amen. Imádkozzatok a közelállókhoz, kért, akik mellettetek vannak, és hívjátok el őket a következő heti ünnepre, születésnapi ünnepre és háladás napjára. Amen. Mondjátok el nekik, hogy miért ünnepeljük ezt, hogy hálásak vagyunk Istennek, örülünk az Úrnak, és szeretnénk ebbe bevonni őket, ebbe a születésnapi örvendezésbe, Isten dicsőségére. Tudjátok, tavaly foglalkoztunk a háladás napját megelőző ünnepekkel. A Tisri hónap a zsidó ünnepek ünnephónapok közül a legszentebb hónap. 3 kimagasló ünnepet is ünnepeltek a zsidók, amely az Ószövetség rendelkezés szerint tettek meg. Az első volt a kürtzengés napja, a Tisri hónap elseje, amikor megszólaltak a sófárok, amely annak a hangját idézte föl, amikor Isten leszállt a Sinai Hórebhegyre, és megremegett a hegy, és a természet feletti Isten útja keresztezte a földi teremtett világon élő embereknek az útját, és találkoztak. Találkozási pont volt az élő Istennel. És az Isten népe, a zsidó nép, a választott nép szembesülhetett azzal, hogy van egy valóságos világ a látható dimenzión túl. Az Isten királysága, az Isten világa, amely sokkal hatalmasabb és erőteljesebb annál, mint a földi királyságok és a földi uralmak. Tehát ezt Isten akkor, amikor kihozta erős kézzel Egyiptom földjéről az ő népét. Leszállva Sionra, megszóltak a kürtök. És évről évre a zsidó nép ennek hangjára a sófárokat fújta meg, amely nagyon hangzásában hasonlított ez a isteni harsonákhoz, kürtökhöz. És megfújták, és ezzel üzenetet küldtek a népnek, hogy gondoljátok végig, hogy nem csak annyi az élet, amit láttok. Van egy mennyország, egy mennyi világ, ami teljesen valóságos, ahova tartunk. Vizsgáljátok meg a szíveteket, hogy vajon nem elegyedtetek-e bele a mindennapi élet dolgaiba, az anyagi dolgokba, a természetes szintű dolgokba, nem kötötte meg a szíveteket a földi dolgoknak a megkívánása, annak a megszeretete, vagy az aggodalom, amire múlt héten is beszéltünk, a gondok, a problémák. És vajon nincsenek rendezetlen kapcsolataitok, amik azért vannak, mert nem tiszteltétek az Urat teljes szívvel, mint aki valóságos és élő. És akkor megszólalt a kürtök, a sófárok pontosabban, akkor azt mondták a zsidó emberek, hogy megnyitattak minden személynek a következő esztendőre a sorskönyvei, amivel Isten jegyzetel 10 napon keresztül. És 10 nap volt a zsidó embereknek arra, hogy elrendezzék a kapcsolataikat, bűnbánatot tartsanak, megtérjenek a bűneikből, elhagyják a világiasságot, elmenjenek és bocsánatot kérjenek, hogy üzenetet küldjenek, rendezzék a kapcsolataikat az Istennel és az emberekkel is. És akkor jött a 10. nap, a nagy engesztelés ünnepe, Tisri hónap 10-én, amikor a főpap évente egyszer ment be az Isten jelenlétébe, önmagáért és a népért bemutatott áldozat vérével, állatnak a vérével, kiöntötte az Úr oltár elé, és ha Isten elfogadta az áldozatot, akkor ezzel azt jelentette, hogy Isten bezárta a sorskönyveket, és áldás fog nyugodni a népen. Ezt így várták. Ha azonban nem volt kedves Isten előtt az áldozat, akkor a főpap meghalt. És a lábán lévő kötélen kihúzták, és ez azt jelentette, hogy a nép bűneiben van, és Isten ítélete sújtja a népet, megtérésre szólítja fel Isten az ő népét, hogy megtérjen és el ne vesszen a világgal együtt. És utána kezdődött a 15-én a sátoros ünnep, 7 plusz 1 napos sátoros ünnep volt, amely gyakorlatilag a mi háladó Isten tiszteleteinknek a előképe a Bibliában, amikor hálát adtak az Istennek, az ő szeretetét, jóságáért, ünnepeltek, felolvasták a törvényt, az összejöveteleken, megerősítették az Istennek adott szövetségüket, örvendeztek, ünnepeltek, és a legnagyobb örömünnep pedig a 8. napi öröm ünnep volt, az nagy összegyülekezés napja, amikor vigadoztak, örvendeztek az Úr előtt, hogyha az előtte lévő napok rendben mentek. Tehát a küldzengés napja, az engesztelés napja, a bűnbánat, a bűnrendezés ideje rendben ment, akkor nagy öröm volt a zsidó nép között. Jézus idejében nem nagyon jött ez össze, mert Jézus azt mondja a 8. napon nekik, hogy nem kéne valami több? Nincs valami többre szükségetek? Jöhetek én hozzám, és a szomjasztok, ígyatok. És én olyan forrás fakasztok belőletek, amely élő vizet önt ki belőletek. És soha nem fogy, mindig buzog, fölbuzog, fölbuzog. Tehát Jézus valami sokkal többet és különbet adott, mint a sátoros ünnep, vagy a zsidó ünnepek. Az élő víznek folyamait, a mindennapi lehetőséget, a közösséget az élő Istennel, a mindenható Istennel, a Szentlélek által. Tehát készüljünk a jövő hétre, gondoljátok végig a dolgaitokat, Isten mit cselekedett, összegezzük, hogy tényleg hálaadással áldozzunk az Úrnak. Amen. Ez nagyon fontos lesz, hogy írjatok papírokat esetleg, írjátok le, házi csoportokon beszéljetek erről, beszéljetek a családotokban, beszéljetek barátok között, emlegessétek föl az Úrnak tetteit, és ne feledkezzetek meg, és ne feledkezzünk meg róla, amit az Úr cselekedett. Amen. Ne csak azt lásd, ami előtted van, hanem nézd meg, ami mögötted van. Nagy bátorságot fogsz nyerni arra, hogy megharcolod az előtted lévőt. Amen. Mert azt mondja, nem csak a múltban vagyok Isten, Isten vagyok a mában, és Isten leszek a jövőben. Ezt mondja az Úr. Amen. Tegnap, ma és mindörökké. A változásnak árnyéka sincs az Úrban. Amen. Nem felelkezett meg te rólad Istened az Úr. Az Efézusi gyülekezethez írt levél a Jelenések könyve 2. fejezetében található, amit Jézus Krisztus maga diktál le János apostolnak. Olvassuk el ezt, és folytatjuk a tüzeskedést, a tüzes témát, és szeretnék beszélni egy kicsit ma arról, hogy hogyan lehet elveszíteni a tüzet, és hogyan lehet megtartani a tüzet az életünkben. Néhány olyan igazságot szeretném megosztani veletek, amit a személyes életemben is tapasztaltam, hogy működik. A Jelenések könyve 2. fejezet 1. verse. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat. Pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság. Teret viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térd meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak enni adok az életfájáról, amely az Isten paradicsomában van. Ki szeretne bejutni a paradicsomba? Halleluja! Az ajtó nyitva van. Az ajtó Jézus Krisztus. Amen. Krisztus teste megtört, ketté hasadt a kárpit, szabad az út a paradicsomba. Meg fogod nézni, hogy Ádám és Éva hol sétált. Az Úr Jézus majd bemutatja neked, na figyelj csak, ez volt az a fa. És ebből lett a kereszt. Ebből a fából lett a kereszt. Ahol vétkezett az első emberpár. És ezen voltak a bűneid. De ne búsulj most már. Hadd törölje, mert le csak a szemedről a könnyeket, gyere ide. És akkor az Úr letörli a szemedről a könnyeket. És visz tovább téged. Na figyelj csak, látod az életfáját? Na ebből nem ehettek. Ádám és Éva, gyere. Ehetek róla. Igen, egyél bátran. Egyél bátran. Na milyen ízű? Úram, ehetek még egyet. Ehetsz többet is. Nincs rá szükség, de egyél bátran. Én valahogy így képzelem el. Én azt gondolom, hogy az Úr személyesen vár rád a mennyországba. Nem egy leszel a tömegben. A mennyország nem arról fog szólni, hogy lesz egy nagy tömeg, aztán te is ott leszel a pogózó nép között, hogy halleluja Jézus, és akkor ezt kell csináljad. Én azt hiszem, hogy nem lehet a mennyországban messze lenni az Úrtól. Tehát nincs olyan, hogy hátsó sor a mennyországban, mert személyesen lesz tapasztalatod és közösséged az Úrral. Amen. Hát ha most van lehetőség, hogy személyesen kapcsolja az Úrhoz, és személyes törődését tapasztal az életedben, gondolod, hogy mennyországban ebből kevesebbet fogsz kapni? Gondolod, hogy ez így lesz? Hogy ki leszel adva angyaloknak, hogy angyalok foglalkoznak veled, hogy az Úr is most nem ér rám, nincs fogadó órája, és akkor egy sorba fogunk állni a mennyországban sok millió ember között és milliárd ember között, hogy valamikor bejutassunk az örökké valóságban az Úr szín elé, trónja elé. Én nem hiszem, hogy ez így lesz. Azt mondja a Biblia, hogy az Úr világosság fogja betölteni azt a helyet. Ő fog világítani, nem a nap és nem a hold, nem lesz idő, nem lesz az a problémád, nem lesz tér, tehát nem úgy fog működni, hogy az Úr oda lesz kötve a trónjához. Én azt gondolom, hogy amikor mégy a mennyország paradicsomba, az Úr fogadni téged személyesen, megölel. Alig vártalak már. Úgy örülök, hogy itt vagy. Tudom, most hagyjuk. Most ezt hagyjuk. Gyere csak velem, hadd mutassa meg az örökségedet. Uram, ez aranyból van. Hát persze, ezt mondtam. Nem ezt mondtam neked, hogy így lesz. Tényleg ezt mondtad. Hát akkor most miért csodálkozol? De uram, hát a falak is aranyból vannak. Hát nem ezt mondtam. De tényleg. A kövek, a zafír kövek. Uram, mindez a tiéd. Mindez a tiéd. Szóval azt gondolom, hogy ezen a napon azért sok minden át fog értékelődni a múlttal kapcsolatban. Amen. Amíg eljössz, várlak, Uram. Készülök hozzád. Készítem az én szívemet a veled való találkozásra. És nem kell nélkülöznöm a földön sem, a jelenlétedet, Uram, mert jelen akarsz lenni, nem csak a jó napjaimban, hanem a nehéz napokban is. Amen. Szóval azért hadd mondjam neked, hogy Isten igéje nem arról beszél, hogy az Úr a nyomorúságban téged el fog hagyni, és megvárja, míg kivergődöd magad a nyomorúságból. Aztán, amikor kivergődted magad, akkor azt mondja, hogy na, jó van, levizsgáztál, most már szeretlek megint, kipróbáltalak, megpróbáltalak, és végignéztem a szenvedéseidet, jó sok sebet szereztél, na most már újra kapcsolatban vagyunk. Én azt olvasom a Bibliában, a Zsoltárok 23. fejezetének 4. versében, hogyha megkeresitek, 23. Zsoltár 4. verse. Azt mondja, még egyszer, ugye jó pásztor Zsoltára, azt parancsolja az Úr az ő felkent szolgáinak, hogy ismerjétek a jókat egyenként. Amen. Bármennyire is hihetetlen, az Úr egyenként ismer bennünket, és törődik velünk. Amen. Nem a tömeggel foglalkozik, hanem személyesen veled és velem. 23. Zsoltár 4. vers. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Hogy miért vagy a halál árnyék a völgyében, miért kerültél nehézségbe, azt nem elemzi a Biblia, hogy miért kerültél oda. De a Biblia azt mondja, hogy velem vagy. Amen. Nagyon fontos igazság ez, hogy az Úr nem lenyúl a halál árnyéka völgyébe. Érted? Miközben végignézt, hogy kínlótál egy csomót, és a erőtlenség vagy tűztelenség állapotában küzdködtél, hogy Istenem, mi lesz velem, és akkor ő végignézi, és akkor úgy látja, jó, akkor lenyúl, na Norbi, eleget kínlódtál, gyere, még meg nem halnál. Azt mondja a Biblia, hogy ott van az Úr, veled együtt van ott az Úr, veled együtt megy át ezeken a nehézségeken. Nagy különbség. Mint hogyha úgy gondolkodsz Jézus Krisztusról, hogy ő felül a trónjára, aztán megnézi, hogy mit kínlódsz össze a földön. Azért teljesen más. Ez a kép egy hamis istenkép. Isten nem ilyen Isten. Aki örömét leli abból, hogy a szentjei szenvednek, meg kínlódnak. Azt mondta, veledek együtt megyek át. Te ott is ott vagy. És azt látom, hogy a hívő embernek az Isten jelenlétét soha nem kell nélkülözni. Aki hívő ember is befogadta az Úr Jézus Krisztus a szívébe, és a Szent Szellem által közösségbe került az Úrral, mert elfogadta a bűneire a bocsánatot, befogadta Jézus Krisztust a szívébe, és megkapta a Szentlélek ajándékát, annak nem kell soha nélkülözni az Isten jelenlétét. Amen. Csak nézzük az Ószövetséget. Mózest. Sok probléma volt a zsidó néppel. Ha elolvasod a 2 Mózest, 3 Mózest, 4 Mózest, 5 Mózest, ezeket a könyveket, amit Mózes írt, ha elolvasod, sok gond volt a zsidó néppel? Elhagyta őket az Úr jelenléte? Mózesnek nélkülöznie kellett a problémák előtt valamikor is Isten jelenlétét? Nem kellett. Nem kellett. Sőt, amikor Isten mondta, hogy figyelj, Mózes, most már menjél te egyedül, mert ezek elpusztulnak, hogyha én köztetek maradok, már ugye sokasodtak a bűnök, akkor mit mondott Mózes Istennek? Igen, ha te orcád nem jön velünk, akkor hiába. Csak a te orcád jöjjön velünk. Tehát a jelenléted legyen ott közöttünk. És akkor Isten mondta, jó, és akkor kivonult a táboron kívülre, és oda kellett menni hozzájuk, hogy a nép el ne pusztuljon bűnei miatt. Akkor is ott volt Istennek a jelenléte közöttük az Ószövetségben. Akkor mennyivel inkább így van az Új Szövetségben, hogy az Úr nem hagyott el téged. Bármivel is kerülsz, hazugság azt gondolni, hogy Isten elhagyott engem. Ez egy hazugság. Ez nem egy igazság. Nem az Isten igének kijelentése, hanem az emberi elmének gondolata és a gonosznak munkája. Amen. Isten igéje azt mondja, halálnyékának völgyében járok is, nem félek, mert velem vagy. A félelem akkor jön, amikor elveszíted ezt a bizonyosságot és hitet, hogy az Úr veled van. Az Úrnak a tüzét el lehet veszíteni, ez tény. Méghozzá következő dolgok, amik miatt emberek elveszítik, vagy elveszítjük az Úr tüzét. Érzéketlenség az egyik nagyon jellemző dolog. Nem érzékel Isten jelenlétét, szellemileg érzéketlenné válik a szíve az embernek. És ebben az állapotában nem az a válasz, hogy Isten, tudom, hogy itt vagy, de én szeretnék meglátni és rád találni. Nem az a válasza, hogy kiállt az Úrhoz, hogy jöjj Uram, jöjj Uram, jöjj Uram, hanem a csüggedés a válasz. A keserűség, az elfordulás, a magában fordulás és a hazugságoknak a gondolatai az elméjében. Mert Isten sosem mondott a Bibliában. Az emberi testnek a gondolatai. Az emberektől kapott reakcióknak az Isten nevetítései. Hogy ilyet tapasztaltam otthon, és biztos Isten is ilyen. Egyszer beszéltem egy keresztény fiatallal, aki nagyon erőtesen szolgált az Urat hosszú ideig, és aztán egy idő után összezuhant teljesen. És akkor beszélgettem vele, kiderült, hogy nagyon erőtesen szolgálta Jézus Krisztust, és mindent megtett, hogy úgy szent életet éljen, és nagyon szuper módon. De valami nem stimmelt a szívében, az életében, és ez egy idő után összeomláshoz vezetett. Méghozzá a szülei miatt, az édesapjával rossz kapcsolata miatt egyszerűen az Isten atyai gondoskodása, szeretete, ez teljesen külön vált neki a Krisztus keresztjétől. Tehát elfogadta az, hogy Krisztus meghalt az ő bűneiért, és az nagyon-nagyon értékes volt számára, de az atyát egy szadista Istennek látta. Akitől rosszra számíthat. És az életben még semmi jót nem kapott tőle. És azt mondta, köszönöm szépen, Jézus kell, az atya meg nem. És idő után persze összeomlásra vezetett, hisz nem lehet elutasítani a fiút, aki a fiút elutasítja, elutasítja az atyát és a Szent Lelket is. Nem lehet elutasítani a Szent Lelket, meg a Szent Lelket elutasítja, elutasítja a fiút, meg az atyát is. Aki az atyát utasítja el, az elutasítja a fiút, meg a Szent Lelket is. Nem tehet róla sokszor az ember, mert az otthonról hozott sebek, sérülések, rossz apakép miatt nagyon nehéz az érzelmei miatt elfogadni az Isten igazságát. De mégis azt mondom neked, hogy nem az érzelmeinket meghatározzák az életünket, hanem Isten kijelentése, Isten igazsága, amely szabaddá fog tenni. Amen. Rendelt konferencián nagyon jó alkalom volt most is, és Isten megsegített, megáldott bennünket. Volt egy alkalom, amikor elég harcos volt a dicsőítés, és harcos volt az egész légkör, és arról énekelt, győztesek vagyunk az ének. Győztesek vagyunk, győztesek vagyunk. Hát nem pontosan így, de hasonló. És akkor ezt énekeltük. És én vezettem az alkalmat, és akkor elkezdtem ezen gondolkodni. Ez az igazság. Az az igazság, hogy győztesek vagyunk. Amen. Krisztusban diadalmaskodtunk, a sátán felett diadalmaskodtunk, a bűnök felett diadalmaskodtunk, a halál felett. Amen. Ez az igazság. Mégis mi keresztények úgy éljük az életünket, mintha nem ez lenne az igazság. Az érzelmeink kavargásában elhisszük a hazugságot. És azon gondolkoztam, miközben ezt énekeltek, és a dicsőítés felettén nagyon erőteljesen győztesek vagyunk, és láttam, hogy bum, bám, 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 küldi kifelé az Isten igének igazságát. Azon gondolkodtam, hogy ezt mennyire fogadja el Isten népe? Mennyire fogadjuk el, mi győztesek vagyunk? A szívünkben, igazságképpen, annak ellenére, hogy mit érzünk. És akkor jött a kijelentés, hogy akit a fiú megszabadít, valósággal szabad, és az igazság szabaddá tesz. Szabaddá tesz. Szabaddá tesz. És kimentek ezek az igék. Isten igazsága szabaddá tesz. Szabaddá tesz. Isten épp elkezdte, egyre fölszabadultabb lenni. Elkezdte kiabálni az emberek. Igen! Ó, halleluja! Szabad vagyok! Szabad vagyok! Szabad vagyok! Győztes vagyok! És nem engedem magam a vesztes pozícióba. Nem így fog gondolkodni. És ez nem érdekel. Isten igen igazság. És győztes vagyok! Győztes vagyok! És szabad vagyok! Amen! És nem engedem magam a lenyomást, a depressziót. Mert szabad vagyok, és győztes vagyok. Ez az igazság. És hogy nem? Elkezdett megváltozni a klímája az alkalomnak. És a szellemének a tüze kiárt az emberekre. És elkezdtek meg örvendezni. Hogy tényleg, Uram, hát valójában én szabad vagyok. Ha valójában én győztes vagyok, Uram. Hát persze, sok mindenen gondolkodhatnék most, de hát ez az igazság. Dicsőség neked, Uram! Halleluja! Amen! Mert győztes vagy. Hát miért jársz úgy a földön, mintha nem az lennél? Miért csüggeszted le a fejed, ha fölemelhet fejjel az Isten szín előtt? Amen! Nem érdekel engem, hogy magyar egy depressziós nép. Kit érdekel? Hát te nem magyar ember vagy, hanem Jézus Krisztusé vagy. Szent nemzet. Királyi papság. Isten tulajdonba vett népe. Amen. Egy új genetika. Egy új genetika. A Szent Szem belenyúlt a te DNS-edbe, szellemi DNS-edbe. És elválasztotta apjáitól örökölt hiábaló dolgokból. A mohácsi vésztől, mit tudom milyen kínlódásoktól, a viszálykodástól, a szerencsétlenkedéstől. Elválasztott Isten. Győztes vagy! Győztes vagy! Mondd ki, mutasd magadra. Győztes vagyok! Győztes vagyok! Győztes vagyok! Gyakoroljuk még. Győztes vagyok! Győztes vagyok! Győztes vagyok! Mert ezt mondod, Uram! Mert ezt mondod, Uram! Győztes vagyok! Ez az igazság! Ez az igazság! Szabad vagyok! Szabad vagyok! Mert az igazság szabaddá tesz. Mert az igazság szabaddá tesz. Amen. Hát ez így működik. Ez így működik, kedvesem. A tüzet úgy fogod elveszíteni, ha az igazságot nem őrzöd. Ha nem az igazság lobog a szívedben és az elmédben, hanem mindenféle sötét gondolatok. Mindenféle érzelmi vihar. Ha rossz idő van, te már nem vagy jó hívő. Mert rossz az idő, és a fizikális tested reagál rajta fáradtsággal. Akkor már te vesztes vagy. Hát hogy van ez? Hát hogy van ez? Hát nem a körülmények változnak meg az Isten emberei által? A körülmények változtatják meg a hívőket? Nem a hívők a körülményeket? Hát hogy van ez? Hogy van ez? Rossz a klíma munkahelyen? Halleluja! Te egy győztes ember vagy! Meg fog változni! Meg fog változni! Hát imádja Isten, válaszolni fog, és bele fog nyúlni azokban a helyzetekben, amiért te könyörögsz és közben jársz. Mert te győztes vagy! És nem vesztes vagy, hanem győztes vagy! Mert Krisztus megszerezte a győzelmet és a diadalt. Amen! Isten tűzzel, hogy megmaradjon az életedben, az igazság szerint kell járnod. És nem kell megelégedned azzal, hogy az emberi érzelmeiddel bizonyos dolgokat másképpen érzel. Hogy a fizikális szemeiddel más dolgokat látsz. Hanem kell szellemi szemekkel látni, és Isten igét igazságként elfogadva megvallani a körülményeid között. Amen. És nem arról beszélek, hogy bűnöket követsz, persze, szóval meg kell térni a bűnből. Ott nem megvallást kell tenni, ott bűnvallást kell tenni. Nem az igazságot kell megvallani, hanem az igazságot bevallani kell, hogy igen, igen, neked igazad van, bevallom a bűneimet. Amen? Ugye ez más dolog, értitek? Na, menjünk tovább. Tehát az érzéketlenségből ki kell jönni. Isten pedig ki akar téged hozni, hogy áttörjön az Isten igének igazsága a szívednek sötét burkain is, ami néha rátelepszik az emberre. Az elménynek sötét burkaira, ami rátelepszik néha. Áttörjön az Isten igazsága és világossága. Amen. Tehát ne engedd meg magadnak, és ne engedjél meg magamnak, hogy olyan dolgon gondolkodjak, ami hazugság. Hát hogy lehetséges az, hogy nem ismerjük fel bizonyos gondolatokról? Ez nem igaz. Nem az az igazság. És mivel nem az igazság szerint gondolkodunk, rabok leszünk. Visszamegyünk az iga alá, honnan kihozott bennünket az Úr. Mert az igazság tesz szabaddá. Az Úr is mondja, az én igém igazság. Amen. Dicsőség az Úrnak. Másik, ugye az igazság hiányáról beszélgettünk, ennek van egy másik aspektusa, a ravasság. Az igazsággal szembeni ravasság, ravaszkodás a hívő embernél. Hát Uram, megérted, hogy nem fizetek adót. Hát olyan sokat kérnek ezek a gyurcsánék tőlem. Hát mégis na, szóval lopnak ők is, én is lopok. Kész. Most nem csak gyurcsán, bárki, a főnököd vagy munkatársad, mindegy, kicsoda. Hát nekem is jár. Mit mond a Biblia? Mi az igazság? Mi az igazság? Mondjuk egy, hogy ne lopj, aztán... Adjátok meg a császári, ami császári, Isten az Isteni, akinek az adóval tartoztok az adót, akinek tisztelettel a tiszteletet. Nem mondja a Biblia, hogy tiszteljed azt a császárt, aki gyötört téged, hogy azt kéne olyan módon tisztelni a cselekedeteiért, de azt mondja a Biblia, hogy a törvény szerint fizess meg. És azt mondja a Biblia, hogy tiszteld, aki tisztelete méltó, az élő Istent. És mivel tiszteled az Urat, ezért engedelmeskedni fogsz a földi törvényeknek. Amen. Ravaszkodni. Hát meg lehet venni olcsóban áfa nélkül. És te döntöd el, hogy melyik úton fogsz járni. Nem arról van szó, hogy nem te döntesz el. Értem, hogy a főnököd mit, milyen döntéseket hoz, az nem a te felelősséged, az ő felelőssége. De azokon a területeken, ha te dönthetsz, hogy tudod azt, hogy most 2000 forinttal több, vagy kevesebb lesz a cekk, és hogy kevesebb legyen, kimagyarázod, és nem kérsz számlát. Na ez a hazugság. Hát, barátom, az, hogy nincs tűz egy ilyen úton, azon nincs mit csodálkozni. Mert ez nem az igazság útja, hanem a hazugság útja. És a kettő között azért, higgyétek el, jelentős különbség van. Jelentős különbség van. Ravaszkodás. Megígérsz valamit, és nem teljesíted. Persze megvan a magyarázat, kész van a magyarázat, hisz mindent meg lehet magyarázni, csak tehetség kell hozzá. Én különösen ügyes vagyok ezen a területen. Megmagyarázni dolgokat nagyon jól tudok, de nem akarok. De nem akarok kimagyarázni dolgokat. Szóval megígérek valakinek valamit, hogy ezt megteszem, és nem teszem meg. Hát akkor abból a megoldás az, hogy bocsánat kérek. És pótolom. De nem az a megoldás, hogy nem teszem meg, bocs, és akkor hát már el is felejtettük a dolgot, hanem pótolom. Az, hogy időben nem vagyok ott egy találkozón, és meglopom a másikat. Hát az lopás. Ha én valakihez megtehetném, hogy időben odaérjek a találkozó, és ellopok tőle egy fél órát. Amikor az idő olyan érték mindenkinek, különösen a mai felpörökött világban. És simán megcsinálom azt, hogy meglopom a másikat. Nem megyek időbe találkozóra, vagy Isten tiszteletre. És tudom mondani, mert két hetán pontosan kezdünk. És azt mondta a tesóknak, ha pontosan fogtok kezdeni, akkor tudok erről prédikálni. Amíg nem kezdünk pontosan, hiteltelen. Két hét hitelünk van. Ez a tőke, felhalmoztuk a tőkét két hetet, de szeretnénk komolyan venni, és most beszélni akarok erről is. Az, ha te elkésel, és te teheted, érted, ez rajtad múlik, és ezt tudod, hogy rajtad múlik, vagy nem. És rázvont a buszra egy repülőgép, és gyalog kellett jönnöd a következő busz megállóig, hát persze, erre nem tehetsz. Oké, akkor bocsánat, kérsz, hogy telefonálsz, hát elég sok mindenkinek van már baptifon, az meg ingyen is van, egy SMS küldesz, hogy bocs. De nem, ha 10-kor van találkozom, 10 után 10 perccel írsz SMS-t, hanem 10-0-0 perckor írsz SMS-t, hogy bocs, késni fogok. Amen. És legközelebb időben indulsz el, ha tudod, hogy gáz volt. De minimum bocsánatot kérsz, hogyha nézd, nem rajtam múlt, és most itt kóvályogtam az épület körül, még meg tudtam állni, aztán, de mondtam, hogy bocsáss, ne haragudjanak, mert elkéstem, nem tudtam parkolót találni a barátkozóknak. De ugye ez 20-ban egyszer történik meg, mert igyekszik időbe itt lenni. Amen. Tehát ezek, amikor ravaszkodás, mikor tudod, mi az igazság, de van lehetőséget kidumálni. Vannak, még a Jóisten is ki akarják dumálni. Nem kell kidumálni. Az igazság szerint kell élni és járni. És ha nem eltértünk az igazságtól, akkor vissza kell igazítani a szívünket az igazsághoz. Amen. Lehet kreálni nagyon okos dolgokat, meg nagyon szép dolgokat, meg nagyon különleges dolgokat, és még nem meg mondják, és hát tényleg, megértelek. De a kérdésem az, hogy Isten meg fogja érteni. És ezt meg a szívedben tudod, hogy ég a tűz, vagy kialudt, vagy pislákol. Mert Isten a hazugságot nem fogja támogatni. Ő csak az igazságot támogatja. Mert az az ő lénye. A hazugság a sátánnak a lénye. Amen. Tehát a ravaszkodásban vagyok, ne csodálkozzam, hogy nem lobog a láng, hogy nem ég a láng. Énekeltem, hogy égjen a láng, attól nem fog égni. Ugye ez nem a megvallás kategória, hanem a megtérés kategória itt. Ezen a ponton. Amen. És különösen nagyon fontos az elkötelezettség a keresztényeknél. Az, hogy vasárnap úgy gondolkodom, hogy nem megyek vásárolni a boltba. De mi lenne, ha mindenki keresztény lenne? Mindig küzdünk mi is otthon ezzel. Nem vagyok törvénykezve egyébként, tehát hogy most nem lehet egy fagyit venni, vagy valamit, tehát nem szeretnék ebbe belesüljönni. De mégis ezt gondolom, gondold végig. Ha az egész Debrecen megtérne, és keresztény lenne, szerinted nyitva lenne a Hériker? Hát nem lenne, mert a Kotosman cég tulajdonos is azt mondaná, hogy figyeljetek, még gyülekezetben jártok. Köszönjük a lelkipásztorokat, az Úr áldja meg titeket. És adakozzatok gazdagon, bőséggel, és szolgáltok az Urat. Mert ez alap arra van. Keresztényeként kint voltunk keresztény konferencián Németországban. Németországban nincs nyitva bolt, nincs nyitva nagy szupermarketek. Nyilván nem azért, mert annyira hívők, hanem azért, mert erős a szakszervezet. Tehát de hadd mondjam nektek, jöttünk haza, és úgy gondolkodtunk magyar keresztényként, hogy majd jövünk haza, és beugrunk valami Tesco vagy nagy szupermarket, és veszünk kaját. Igen ám, csak hála az Úrnak egy sem volt nyitva. És ezzel elkezdtem gondolkodni, hogy hú de gáz. Ez egy komoly probléma, hogy én hívő létemre így gondolkodok. Hogy teljesen normális az, hogy vasárnap bevásárolunk. Mit mond a Biblia? A 10 igében. Szenteld meg az Úr nyugalom napját. És mit mond, hogy szenteld meg? Mondjuk egyrészt pihenj. Meg a mindennapi közönséges munkától. Nem azt jelenti, egész nap feküdj az ágyba azért. Ezt ne feledd el. Tehát mert így is még nem megy gyülekedbe, mert pihenek. Hát akkor nem olyan, mint hogy megszentelted. Tehát azért szenteld meg az Úr nyugalom napját. Tehát azt mondja, hogy a közönséges dolgoktól ragd le a közönségest. Ami fontos, tehát egész héten, hat napig tedd a dolgodat, mert ez fontos is, és sosem mondod, hogy ne dolgozz. Csak van egy nap, amit szentelj meg a magad érdekében, hogy közösségben legyél velem, és közösségben legyél te testvéreiddel, hogy megpihenj a te fáradozásaitól. És hadd mondjam, hogy fizikális fáradtságból persze ki lehet pihenni a alvással, de van másfajta fáradtság, amit csak az Isten tiszteleti imádatával lehet kipihenni. Amen. A testvérek való közösséggel lehet kipihenni. Az másképpen nem működik. Jó, oké, tehát ne csináld ezt te, és se a házadban lévő, tehát családtagod sem, házadnál lévő szolga vagy szolgáló, senki. Tehát, ha te vállalkozó vagy, keresztény vállalkozó, vagy leszel, akkor vasárnap az alkalmazottaidot nem dolgoznak. A Biblia nem mondja, hogy szombaton se dolgozzanak. Hat napról van szó a Bibliában, a munkában. Nyilván, hogyha keresztény vállalkozó, akkor nem fogsz 16 órát dolgoztatni a munkavállalóiddal, mert tudod, van családjuk is, és akkor lesz neked jó a céged, hogyha jó körülmények között van a családjuk, és jó kapcsolataik vannak. Tehát okos emberek már így gondolkodnak. A buták meg kihasználják az embereket, mert van másik. Csak az a baj, hogy ezek körforgásban vannak, és kiégett emberek körforgása egyik cégből a másikba. Szóval ez elég rövid távú gondolkodásmód, de hát meg kell olvasni a Bibliát nekik, és majd ők is megértik ezeket a dolgokat, és meg kell térnek, hogy ne a pokolban, menj országba jussanak, és ezt kívánom tiszta szívből, és meg legyen áldva minden vállalkozás Magyarországon, hogy minél több keresztény embernek és minél több magyar embernek legyen munkahelye és tisztességes fizetése, családok el legyenek tartva, a gyerekek tudjanak nevelkedni fölfelé, egészséges családi körben, tehát teljes családokban. Amen. Az Úr áldja meg a mi nemzetünket ezzel, ezt kívánom. Tehát a ravaszkodni az igazság szemben. Hát, kedvesem, egész héten azon gondolkodunk, hogy hogyan ravaszkodjuk ki az Isten igéjét. Hát nem csodálom, nincs olyan nagy tűz, mikor bizonyságot kell tenni szerdán délután. Vagy lehetőségem van, azt mondom. Hát már gyere a Gyülibe! Ugye? De Isten ereje rajtad keresztül akar bevonulni. A környezetedbe. Akkor fognak bevonulni a gyülekezetbe. Ha bevonult rajtad keresztül az Isten dicsősége. A társadalomba. Amen. Akkor fogják mondani az emberek, hoho, ez engem érdekel. Hiteles vagy. És sorolhatnám az igazsággal szembeni ravaszkodást. Ravaszkodás. Ugye ez nem a Isten jelleme. A bűnös természet és a gonosznak a jelleme. Aztán a kegyelem mellőzése. Amikor a magunk erejében bízunk, és az a gondolkodásmódunk, segíts magadon, Isten is úgy segít, hogy mondja ez a magyar mondás, ez nem a Bibliában van azért, mert néha, amikor bizonyságot teszek különösen faluban embereknek, akkor mondják, hogy persze, segíts magadon, Isten is úgy segít. Mondom, bátyám, ezt még evangéliumból olvasta, hogy ez nincs benne a Bibliában, az biztos. És akkor ez mondjuk jó lehetőség beszélgetni. Tehát amikor a maga erejében bízik az ember, és úgy gondolkodik, hogy ott vannak a problémák, a nehézség az életében, és neki kell gyűrközni és megoldani. Persze, hogy elveszti a tüzet. Mert annyi energiát emész föl az életében, hogy a saját problémáit menedzselje, és egyre többel kell majd szembenéznie, és megfelelődik, hogy ő alapjában véve győztes, és a legnagyobb bíró a világon az ő édesapja. És ővé a föld is egész teljessége. Mennyi atyának. Azért talán néha nem ártana kalkulálni ezzel sem. Mondjuk egy főnökkel való konfliktusban is, vagy munkai konfliktus estén is. Mert Isten bele tud nyúlni ám dolgokban nagyon kemény kézzel. És Isten igazságot tud szolgáltatni, ha a te szíved tiszta. És benyújtod a peredet nála, és a földi életben is igyekszel Isten igéje szerint kommunikálni a kapcsolataidban. Ahogy azt az Isten igéje tanítja. Tehát Zsidó 12:15, ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokat meg ne fertőzzön. Szóval igen, amikor az ember elkezd küszködni úgy, mintha nem lenne Istene, akkor persze, hogy keserűvé válik az élete. Mert annyi jön le neki az egész életen, hogy küszködés. Hát minek vagyok én hívő, hogy ilyen szerencsétlen vagyok? Hát nem is csodálom ilyen gondolkodás, mert hogy valaki szerencsétlen, és nem bízik Isten kegyelmében. Az Isten jóságában, amely megtérésre ösztönöz egyébként. Azt mondja a Biblia, Isten jósága megtérésre ösztönzi még a világit is, amikor szembesül Isten jóságával és szeretetével. Amen. Tehát ne hagyjuk már ki az Urat a mi szükségeinkből. Miért van az, hogy keresztény emberek emberekhez futkosnak legelőször, ha betegek vagy anyagi szükségeik vannak, vagy problémáik vannak? Nézd meg, milyen gondolatok jutnak először eszedbe a problémákkal nézve szembe, krízis helyzetbe jutsz. Mi az első gondolatod? Hogyan kéne megoldani? Hogyan kéne mi kapcsolatot találni? Kibe kéne bízni, kibe kéne vetni a bizalmunkat? Hát nem az a normális, hogyha azt mondjuk, Uram, édesatyám, én ott egy gyermeked vagyok. Ezek a szükségeim. És én teljes szíve bízom el, hogy ezt be fogod tudni tölteni. És az Úr vezet téged, személyeket vagy személyeket hoz hozzá. Nyilván Isten embereken keresztül dolgozik nagyon sok esetben, de ezt legtöbbször ilyen természetfeletti módon teszi meg. El lehet mondani, imádkozzatok értem, segítsetek, testvéri közösség kapcsolatok azért vannak, ugye, hogy megosztjuk egymás a terheit. Ugye múltkor beszéltem az egységről, ami több annál, mint egymás mellett lévő, egy cél iránt küzdő, tehetséget, képességet összeadó emberek közössége, akik mind a test tagjai. Egyiknek fájna az egésznek. Amen. Egyik örvendezik, örül az egész. Ez a gyülekezet, ez különleges dolog. Mennyei leképeződés a Földön a közösség szempontjából. Tehát Isten akarja, hogy a kegyelmében bíz. Nem is akarja, hanem kinyújtotta. Felkínálja. Hogy a nehéz napokban se kelljen a tüzet elvesztened, hanem ezek a nehéz napok is közel vigyenek hozzá. És a kísértések meg azért engedi meg Isten, mert néha a keresztények nem értjük, hogy Uram, de hát ettől a kísértéstől, hogy az ördög most itt nekem csinál, te meg tudnál óvni engem. És igazad van. Tényleg meg tudna óvni Isten, mert hát csak rálépne az ördög nyakára, sehova. És az ördög nem mehetne sehova. Amen. Tehát ne gondolod, hogy Istennek birkozni kell az ördöggel. Hogy most ki fog győzni a te életed felett, és Isten birkozik ott, hogy jaj, ki tudja szabadítani az ördöghez, és sikerült neki, na lehet, hogy az izzadságot a homlokára, és akkor megy tovább a következő keresztényét küzdeni az ördöggel. Ez nem így működik. Hát a Biblia azt mondja, hogy mikor Isten szól, leküld egy kisebb angyalt a mennyből, az lánca veri a sátánt. És ezzel így megköti a mélységben. Egy kisebb angyalt kell leküldenie. Érted? Hát nem akkor az Úrban jó bízni? Azt mondja, a kísértések pedig azért is próbatételek, a kísértések próbája, próbatétel azért nektiteket, hogy megpróbáltasson a hit a szívetekben. Megmutatkozzék, hogy kit imádunk. Hogy azt imádjuk, amit éppen elveszíteni látunk, hogy azt imádjuk, amire szükségünk van, vagy Istent imádjuk. Mert akit imádunk, abban hiszünk. És akiben hiszünk, őt imádjuk. Az imád és a hit elválaszthatóak egymástól. Tudjátok, ezt már sokszor mondtam. Megmondta az Úr már nekünk. Tehát azért vannak a próbatételek, hogy a szívünk tisztuljon ezekben. Szembesüljünk azzal, ami bennünk van. És az orientáció, az irányultság a szívünkben mennyei legyen Isten felé. Jövő. Tehát ne feledd el, az Istennek nem kell birkozni, az ő téged megszabadítson. Hogy tehát szóval azért kinézhetitek belőle, aki szólt, és előállt a mindenség. Úgy cuzámmal az egész. De mondjuk neki ez nem nagy probléma, egy vállalkozót indít, hogy felépítse a házadat. Neki ez nem nagy gond. Te ne gondolkodj úgy, hogy van egy problémád a családodban, hogy az Istennek olyan nagy nehézséget okoz, hogy ezt megoldja. De kíváncsi a szívedre, Isten, hogy el ne veszél a világgal együtt. Mert Isten valami különbről gondoskodik most neked. Szóval, hogy ezekben a szituációkban hogyan gondolkozol? A kegyelem centrikus gondolkodás mód, ami Istennel köt össze a szívedet, Isten kegyelmes és irgalmas Isten, vagy te megengeded a saját testednek, gondolatainak és az ördögnek, hogy Isten kegyetlennek látod. Ez kőkemény egyébként, ha belegondolsz. És az itt sok minden jön már itt bele, hogy milyen családi háttér, és a többi tudom. De hogy valóban az atya kijelentése, az abbá atya kijelentése szellem által ott van a szívünkben. Ezek a helyzetek megmutatják. És ezt nem azért akar Isten, hogy bennünket tönkretegyen, csak már ennek a keresztény fiatalkinek beszéltem, Isten már fájt Istennek, hogy ő dolgozni akar a kereszténységéért. Tehát szolgál azért, hogy Istennek megfeleljen. És Isten elvette tőle a szolgálatot. Mert nem a szolgálata fontos Istennek, hanem az ő szíve. Az meg tele van sebekkel. Isten most megállította, hogy ki tudja jelenteni magát az Atya neki. A fiún és a Szentléken keresztül. A Szentlélek által a fiún keresztül. Amen. Értitek? Szóval Isten állította őt meg, hát persze, Isten tudta volna továbbvinni az ő szolgálatát, és meg tudta volna áldani. Ez nem azért nem tette, mert nem tudta volna megtenni. Azért nem tette tovább, mert nem lett volna javára való. Nem vált volna javára annak a személynek. Amen. Kezditek érteni, amire akarok beszélni ebben a pontban? Tehát a nehéz helyzetekben az igazság az, amin gondolkodom, vagy a hazugság Istenről. Hogy milyen az Isten. És csak az igazság tesz szabaddá. A hazugság rabságot hoz az életünkbe. Amen. És ha végig gondol az életednek harcait, kritikus időszakait, akkor azt mondod, hogy igaz. Hogy akkor jöttem ki belőle, amikor fölfedeztem abban, hogy tényleg Uram, te jó vagy. És Istenbe tudtál kapaszkodni. És el tudtad engedni mondjuk a társadat, hogy Uram, jó, ha nem az, akkor is szeretlek. Te vagy a legfontosabb. És be tudod tölteni a szükségedet. Anyagi dolgokban, kapcsolatokban, az élet dolgaiban, munkahelyben, munkahely kérdésében, akkor tényleg a szélet tudta letenni Isten kezébe. Mert Isten nem munkahelyet akar neked adni, hanem önmagát. Nem gyerekkel akar megajándékozni, hanem önmagával akar megajándékozni abban a gyerekben is. Tehát az elég furcsa lenne, hogyha lenne egy szülőnek egy gyereke, és mondja a gyerek, hogy figyeljetek, most már nem kelletek, mert most már megvagyok. Elboldogulok. Hát nem ilyen az, mivel a keresztényeket újonnan szüli az atya, odaadva a fiát, mert fontosabbnak látott téged, mint a fiát, és fián nem könyörült a Getsemáné kertben. És a Golgotán, hogy rajtad megkönnyörülhessen, és végignézte a szenvedését a fiúnak, hogy akkor ő ne szeretne téged. Ne lennél fontos neki. Oké. Okay. Aztán következő dolog a büszkeség. Akkor valaki nagyra tartja önmagát. Hát nem csoda, hogy nincs tűz az életében, az életünkben, amikor büszkék vagyunk, gőgösek vagyunk. Összeomlás gőgelőzi meg, a bukás pedig felfogadtság. Aki a romlásvárnak fölfogalkodik a szíved, aki a dicsőség az alázatos. És aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos, mondja a példabeszél könyvében Isten drága igéje. Tehát a gőg, a büszkeség, amely átgázol embereken, amely lenéz embereket, lehet, hogy nyomorúsában lévők azok az emberek, de megveti, lenézi őket. Az ilyen büszke szív nem fog égni az Úrért. Ugyanis az Isten tüze az irgalommal van teljes. Irgalommal teljes. Amen. És szeretete teljes. Az Isten tüze az nem egy ilyen erő. Erről már beszéltem ugye múlt héten is. Vagy két hete. Isten tüze, az Istennek a jelenlétéből fakadó erő az nem a székeket megemelő erő, és lebegnek a székek. Most hú, milyen kenet van. Tehát van, akinek ez sokat jelent, meg átbukfenceznek 3, 4, 16 széksort, és az olyan nagy kenet. Tehát én ezt nem hozlátba. Én azt gondolom, hogy Istennek az ereje, hatalma az ő szeretetében és irgalmában van. Ez az, ami legyőzte a sátánt. Ezt nem gondolta volna, Isten még ezt is megteszi, fiát odaadja, hogy megváltsa a bűnös embert. Hát az örülnek ez nem fért a fejébe. Képtelen volt ezt felfogni, hát ő csak gonoszkodni tud, gyűlölni, pusztítani, annyit tudott tenni, megöli Jézust. Tehát eddig el tudott jutni, elpusztítsa. És megfelelkedett arra, hogy Isten irgalma és szeretete érkezett meg Krisztusban felénk. Na most, milyen alázatos az Isten? Hogy lehetek én gőgös? Gondolj be, milyen alázatos az Isten. Odaadja a fiát az a bűnös emberért, és végignézem, mi most megy a világban. Szóval ezért ez egy nagyon türelmes, szelid szívre mutat rá, aki nagyon-nagyon szeret. Lehet, hogy voltál már úgy, hogy nagyon szerettél valakit, egy testvéredet, és hát elég bosszantó volt a viselkedése már, és beszélgettél talán valakivel róla helytelen módon, és az a másik mondta, hogy figyelj már, én már unom ezt. Már kiakaszt engem az ember. Én ezt nem bírom tovább. És a te szíved meg az volt, hogy dehogy nem. Hát hogy ne kéne még bírni tovább? Hát olyan jó lenne, ez ember megváltozna. Hát ne vágjuk már el teljesen. Igaz? Ismered az érzést? És azért volt, mert a szélben több volt felé, a szeretet erősebb volt a kapcsolatod felé, az elkötelezettsége több volt azzal a személlyel kapcsolatban, másik meg egy darab volt. Úgy mondta egyik szolgáltevő a lendület konferencián, azt mondja, Saulnál ott játszott Dávid. Többször megszabadult. És mikor elment, hogy legyőzze Góliát, ott meg se ismerte. Tehát Saul semmiben nem vette az embereket. Semmiben nem vette őket. Átnézett rajtuk. De az atya nem ilyen, és az Isten gyermeke nem ilyen, akik átnéznek darab-darab, hanem érték nekik egy kapcsolat, egy személy. Nem büszkék, nem gőgösek az ő saját síreméket, meg a negatív dolgokat emlegetik föl, hanem igyekeznek abból kisegíteni a másikat, és emelni a másikat, kedveseknek lenni. Tehát nem, és persze ez kihívás nekem is, én tudom, hogy amikor nem úgy viselkednek velem, hogy én szeretném, és ugye mondtam, hogy a legközelebb állókon látszik meg, hogy mi működik az életünkben. Tehát én sem mondom azt, hogy mindig úgy tudok reagálni a feleségem, vagy gyerekeim dolgaira, hogy az kéne. De fáj, hogy ez nem így van, és akarok változni ebből. Nem akarok így maradni. Akarok növekedni ezeken a területeken. Amen. És nem azt mondom, hogy ez normális, hogy engem megbántottak, azt akkor pipaf, elvágunk itt mindenkit, meg lerendezzük a dolgokat, hanem próbálok változni, hogy belőle ne ez látsa már ki, hanem a szeretet és a megmentésnek, a emelésnek a dolga. És ne az legyen, amikor valaki elront valamit, hogy akkor jól lebunkózom egy nagy bunkósbottal, ugye néhány mondattal, hogy majd magához tér. Hát én nem gondolom, hogy abból nagy változások fognak jönni. A gőgös büszke ember az ilyen. Az elvágja az embereket. A nagyon büszke az első alkalommal, a kevésbé büszke 2-3 alkalom után, nincs több esélyed nálam. Miért? Neked hány esélyed van, kedvesem, az Istennél? Mit kezdtél volna, ha az Úr azt mondja neked egy alkalommal? Figyelj, nincs több esélyed. Elegem van belőled. De a gőgös büszke ember még ezt se fogja föl, mert az hiszi, hogy ő a legjobb hívő, meg a legjobb ember a világon. De ez nem működik Isten királyságában. Ebben nem lesz tűz, ebben a szívben. Ez a tüzet megoldó gondolkodásmód és hozzáállás. Amen. De az irgalom, a könnyület, a szeretet az Isten szívén lévő dolog, ami az alázathoz viszi az embert, ami emeli a másikat, segíti a másikat, szurkol, hogy jól sikerüljenek a dolgok, és nem kioktat. Következő dolog a lustaság és restség kérdése. A készség hiánya arra, hogy a Szent Szellemet keresse valaki, a Szent Szellemet a közösséget keresse valaki. Tehát olyan érzelmi állapotba kerülsz, vagy olyan szellemi állapotba kerülsz, hogy úgy érzed, most nem tanácsol az Úr, nem vezet az Úr, nincs közösség a Szent Szellemmel, és van egy 20 perc dicsőítés, vagy most egy óra volt, dicsőség az Úrnak, meg igéket olvastunk, és nagyon kellett szerintem egyébként az egy óra, úgy láttam, úgy éreztem szellemileg, és eltelik 20 perc a dicsőítésből, és korálysz, hú, hát én nem is tapasztalok ebből semmit. Na jó, most megpróbálom 10 percig keresni az Urat. Nem jön össze? Hát, jó, akkor majd lesz valami. De ez nem így működik, kedvesem. Hát de ha én nem tapasztalom Istennek a jelenlétét, akkor nem nyugszok abba bele. Hát én tudom azt, a Biblia szerint Isten kijelenti, kinyilakoztatja magát, Isten jelenlévő Isten, Isten közösségre törekvő Isten. Hát ezt mondja a Bibliában. Hát ő nem örül annak, hogy én nem vagyok vele. Hát nézzétek Ézsaiás prófétát meg, amikor ott van Isten szín előtt. Bűnös volt Ézsaiás? Bűnös volt. Azt mondja, bűnös vagyok, és tisztátlan ajkú nép között vagyok én magam is. Tisztátlan ajkú vagyok, azt mondja, és tisztátlan ajkú nép között vagyok. Isten mit mondott neki? Kifelelőlem! Tűz szerintem? Nem szígyed meg? Csá! Időt a templomban. Ezt mondta neki Isten? Hát megdöbbentő, ha vele gondolsz. Tehát úgy ment Isten jelenlétébe, hogy tisztátalan volt. És még lehet nem is tudta. Nem is annyira normális volt neki, hogy így beszélt, meg így élt az életét, hogy teljesen hozzáadott a bűn az életéhez. Beépült a bűn az életébe. Így élt a napjait. Mint a szomszédai, a családja. Úgy beszélt, olyan módon beszélt. Istenről, hazugságot mondva, ugye tisztátlanokat beszélve. És ő bement a templomba, mint mindig. És megjelenik Isten jelenléte neki. Nem tudom, számított erre a dologra. De megjelent Isten jelenléte. És akkor mi történik? Leborul az Úr elé, összeesik, meglátja a bűneit, aztán fölkiált Istenhez, ugye a bűneiből, hogy hú, elvesztem, elvesztem, végem van. a Szent Isten látták szemeim. Elvágtak, vége van. És mi történik Isten részéről? Elküldi az imádó, dicsérő angyalt, fog az oltárra egy parazsat, és megérinti a bűnös részt, és kiégeti a bűnt az életéből. Nem fog fájni. Tehát az, mikor a bűntől, tehát a bűnből kiégeti, és ez nem olyan, mikor húsot beégetnek, mikor megégeted olajjal, hanem az jól esik. Az olyan, mint mikor valakinek van egy lukas foga, és már borzasztóan fáj neki egy egész napja, vagy két nap, és elmegy a fogorvoshoz, és még az is jól esik, mikor rárakják a fogót. Az is már megkönnyebbülés, és akkor kihúzzák neki, és akkor azt mondja, ó, halleluja. Tehát azért az Isten tüze ilyen. Tehát ne gondold, hogy Isten kínozni akar téged, mikor a tüzéről gondolsz, hogy akkor jó, megsütlek. Hát a pokolban ez, barátom. Hát az Isten tüze az fölszabadít, az örömöt hoz, az életet hoz, az erőt hoz, szabadságot hoz. Amen. És pont a fájdalmas, a negatív dolgokból hoz ki, nem több fájdalmat okoz. És miért tette ezt Isten? Ézsaiással? Egyrészt a népért. Ézsaiásért. Persze, hogy tudja szolgálni, de hogy vele lehessen. De nem azt akarta Isten, hogy Ézsaiást kizavarják a jelenlétéből, hanem azt akarta, hogy benne legyen jelenlétébe. Amen. De amikor meglátod azt, hogy nem működnek a dolgok az életünkben, vagy meglátom, nem működnek az életemben, és szembesülök azzal, amikor Isten imádába mennénk bele, hogy hoppá, az imádat olyan messze van tőlem, mint Makó Jeruzsálemtől jelen pillanatban, akkor nem fogok ebbe belenyugodni, hanem kezdem keresni az Urat. És ha bűnben vagyok, megtérek. Ha rossz gondolkodásmódban vagyok, és hazugságokon jelzeszem, akkor megvallásokat teszek. Ha nyelveken kell imádkozni, nyelveken fogok imádkozni, ha aradik ez az ajándék a Szentlélektől. Nyelveken fogom dicsérni az Urat, mikor már érzem, hogy már a szellemi dolgok kezdenek mozogni. De megteszem mindazt, amit én tehetek, hogy Isten jelenlétébe bekerüljek. Amen. Nem vagyok lusta. Hogy először a Bibliát is nem szól hozzám az ige. Hát előfordul velem is, hogy nem, úgy nem jöttek le az angyalok, meg nincs tűzijáték otthon, mikor olvasom a Bibliát. Úgy előveszem a Bibliát, hogy valamikor egy kicsi részt elolvasok ötször. Mert azon veszem észre, hogy akkor elkalandoztam a gondolataim. Olyan is, amikor olvasom az igét, és minden másik ige szakasznál meg kellek, és imádkoznom kell, de nem ilyen ige szakaszoknál, ige verseknél. Mert megérint. Ilyen is van. De nem fog megelégedni, vagy beletörődni, hogy nem szózám az ige. Akkor el is veszem a Bibliát, nem szólt hozzám tegnap az Úr. Imádkozok és keresem az Urat, Uram, szólj hozzám. Akarom hallani a hangodat, taníts engem. Formáld a gondolkodásmódomat. Amen. Tehát nem vagyok lusta, hanem törekszem. És utolsó dolog, és már ennyi fér bele, Még folytatjuk ezt a témát, úgy látom. Gondoltok bele, hogy ezt a három témát egyszer egybe mondtam el. Mindegy, megtértem ebből is. Már most elfejtettem. Jó, ez nagyon fontos téma egyébként. Az elfoglaltság. Ezt első szám egyes szám magamnak prédikálom most elsősorban. És ha te épülsz belőle, akkor épülj. Tehát amikor annyira elfoglalod magad, hogy nem tudsz gondot viselni a saját életedre, a hozzátartozókra, családodra, a lelki életedre, és egyszerűen nincs időd megkeresni az Urat dolgokban. Nincs időd megvárni, még Isten válaszol. Annyira elfoglalod vagy, hogy nem találsz, vagy nem találok időt arra, hogy bizonyos fontos dolgokban megvárjam az Isten válaszát, tehát keressem az Urat, kutassam az ő akaratát. Mert hát elfoglalod, hogy tudja az Úr, hogy most 5 percem van rá. Hát annyira elfoglalt ember vagyok, Uram, már sokkal elfoglaltabb vagyok, mint te. Igazdéket 6 milliárd emberre van gondod, nekem meg csak egyre, vagy kettőre, de te annyira elfoglalt vagyok. Nincs szükség az Istennek ilyen elfoglalt emberekre, hadd mondjam neked, mint amilyen is vagyok néha. Istennek ez nem kell. Sosem mondta, hogy ilyen elfoglaltak legyünk. Soha. És majd, hogy nem lehetsz elfoglalt, az, amíg beszélünk, tehát most annyit csak mondok ebből, hogy meg kell tanulod nemet mondani embereknek, és lehet, hogy legkevesebb dolgot tenni az emberek elvárása miatt. Bárki is legyen az. Ugye ez nem az a kategória, amikor nem tisztel a tekintét. És mondod, az Úr úgy vezetett engem, hogy nem. Szóval azért ez legyél óvatos, tehát már a riba széke testvérem. Az Úr azt mondta nekem, hogy én prédikáljam az evangéliumot. De figyelj már, hát nem törik le a kezed, hogy arra teszel a széket, most mellemettel mentél, mert fölveszel a szemetet. Nem, nekem az Úr azt mond, az tök gáz. Tehát azért nem ezt mondom, nem szerintem ilyen. De mikor azt érzed, hogy mindenütt, mindenhol neked kéne megfelelni. És te nélkülözhetetlen személy vagy. Ha te ezt nem csinálod, mert akkor összeborul a világ. Hát miért, míg meg nem voltál ezen a földön, addig akkor mi kicsinálta ezt meg, vagy hogy volt ez a dolog? Csak működött valahogy. Meg ha te elmegyél a földről, hidd el, akkor is még lesznek, akik ezt meg fogják csinálni. Érted, amit mondok? Hogy sokkal céltudatosabban, és ugye ezzel fog majd a bibliskában újra az első évfolyammal foglalkozni, majd tavasszal, hogy céltudatosabban élni az életünket. És ez nagy kihívás ma, amikor tele akarja nyomni a világ, a család, sokszor az egyház, az életünket, sok programmal, sok mindennel. Hát annyi konferencia ma az egyházban. Hát ha minden konferenciára elmennél, egyrészt sose lenni otthon, Bibliát sem tudnál olvasni, mert most nekem egy fél nap kellett, mi kipihentem a fizikálisan a lendület konferenciát, mert tudom én, 10 óráig ment a Isten szolgálata, aztán még beszélgettünk, hogy hajnal egyre lefeküdtünk, vagy kettőre, akkor fölkeltünk, még jó, hogy nem váltuk el most a szolgálatot, mert úgy volt, hogy elvárjuk a szolgálatot, de azt mondtam, hogy nem. Tehát nem, mert normálisan akarok ideállni, hogy a legjobbat tudjam adni az Úrnak, ha eljövök az Isten népe közé. Amen. Nem azt szeret, nem olyan életet akarok élni, hogy a legrosszabb a satnya legyen a hozzá legközelebb állóknak. És mondom, ebben nekem nagy kihívásom van, mert ugye családomban is ugyanezt kell figyelni rá. És ez egy nagy kihívás. És nagy kihívás, és nem mindig megy nekem sem, hogy ebben az Istenre odafigyelő állapotban legyek, amikor nem vagyok annyira dugig, hogy ne tudjam keresni az Urat. Amen. Tehát ez a túlzott elfoglaltság problémája. Átismételjük röviden, és fogunk imádkozni. Érzéketlenség, nem érzékelem Istenek jelenlétét, érzéketlen a szívem, Isten szellemének munkájára vonatkozó. Az igazság hiánya, amikor ravaszkodok az igazsággal szemben, és kimagyaráznám. A kegyelem mellőzése, amikor Istenről rossz gondolataim vannak, és nem a kegyelmében bízom, nem olyannak látom Istent, amilyen ő valójában. És magam erejéből magam próbálom megoldani a dolgaimat, és nem számolok az Isten erőforrásokkal. A büszkeség problémája, a lustaság és restség problémája. Büszkeség, ugye nagyra tartom magam, vagy átgázolok embereken. A lustaság kérdése, és a restség kérdése, amikor nem keresem az Urat, hanem feladom. Az elfoglaltság problémáikkal annyira elfoglalom magam különböző dolgokkal, hogy azt hiszem, hogy én mozgatom a földet, és különben megáll, hogyha ezt nem fogom csinálni. Nem fog megállni. Lesz aratás, vetés, följön a nap, lemegy a nap, eső is lesz. Ezt már Noénak megígérte Isten, tehát nyugodt lehet, a felhők mozogni fognak, hogyha te esetleg pontosan nem vigyelsz rájuk, hogy hol mennek a bárányfelhők. Most persze humorosan mondom, de az élet legapró dolgaiban ez így van, érted? Szóval bizonyos dolgok, hogy bizonyos dolgok, amit annyira fontosnak tartunk, hogy mennyire lényegtelenek, az akkor látjuk meg, mikor Istenért elengedjük őket. És rájössz, hogy hát nem is volt olyan fontos. Még azt hittem, hogy ez össze fog borulni. És te nem működik, nézd meg. Amen. Na, hát akkor most imádkoznánk, jó? És én azt gondolom, hogy úgy lenne jó imádkozni, hogyha van miből megtérni, abból térjünk meg. Ha amit megvallani, valljuk meg. Ha van miben kérni és keresni az Urat, azt kérjük az Úrtól. Amen. Ahogy az Isten szelleme munkálkodik és vezet bennünket ezekben a percekben, úgy imádkozzunk.